4, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés ülésén kivételes eljárásban tárgyalták a képviselők a gyülekezési jogot sértő, a Pride-ot tiltó javaslatot tegnap. A frissen benyújtott törvény a gyülekezési jogról szólót egészíti ki azzal, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. A Fidesz-KDNP mellett a Mi Hazánk és a Jobbik képviselői is támogatták a megszavazott javaslatot. Több ellenzéki képviselő füstgyertyát gyújtott a parlamentben, az üléstermet sűrű füst töltötte meg. Akcióztak a parlamentben korunk külföldről pénzelt kis bolsevikjai, pirotechnikai eszközökkel, zárt térben, mérgező füsttel próbálták megakadályozni a keddi szavazást, közölte a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán. Kocsis Máté arról tájékoztatott, a Covidot alig túlélő képviselőtársuk Bányai Gábor sürgős orvosi ellátásban részesült. A Momentum tüntetést hirdetett, hogy tiltakozzon a gyülekezési jogszigorítás ellen. Több órás padhelyzet alakult ki, a tüntetők sokáig nem mozdultak. Végül a rendőrség igazoltatni kezdte az úttesten tartózkodó személyeket, aminek hatására többen elhagyták a helyszínt. A Margit hídon így indulhatott újra a forgalom. Részleges tűzszünetről és további tárgyalásokról állapodott meg az amerikai és az orosz elnök az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban. Értesült a Sky News, Donald Trump és Vladimir Putyin másfél órás telefonos megbeszéléséről. A portál a Kreml tájékoztatása alapján közölte, Oroszország beleegyezett, hogy 30 napig nem támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát. Vladimir Putyin pedig azt kérte Donald Trumptól, hogy állítsák le az Ukrajnának nyújtott külföldi katonai és hírszerzési támogatást. Globális leszerelés sürget Ferenc pápa. A Corriere della Sera olasz lapnak írt levelében a római Gemelli klinikán kezelt szentatya hangsúlyozta, a háború elpusztítja a környezetet és a közösségeket, semmilyen megoldást nem kínál a konfliktusokra. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrei Sibiha, a két politikus egy indiai tanácskozáson találkozott. Magyarország nem tudja támogatni a csütörtökön kezdődő uniós csúcs Ukrajnával kapcsolatos záró nyilatkozatát, mert az ellentétes a nemzeti érdekeinkkel, jelentette ki Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben. Eközben Robert Fico szlovák kormányfő úgy nyilatkozott, Szlovákia nem támogatja az Európai Unió Magyarország elleni szankcióit annak szuverén álláspontjai miatt. Békés akcióra készülnek a bírák a miniszterelnök poloskázós beszéde miatt. A Facebookon közzétett felhívás úgy fogalmaz, a bírák listázására buzdítás, majd a nemzeti ünnepen Magyarország miniszterelnökének szélsőséges hangvételű kijelentései sötét időket idéznek, ezért vasárnap este szeretnének közösen fényt gyújtani. Az árréstop hatására átlagosan 16%-kal csökkent az érintett élelmiszerek ára, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt mondta, az adat meghaladja a kormány várakozását. Hozzátette, mivel még folyamatban vannak az átárazások, az árcsökkenés nagyobb is lehet. A banki és a telekommunikációs díjak emelkedésével is foglalkozik a nemzetgazdasági minisztérium, és készen áll, hogy beavatkozzon, jelentette ki Nagy Márton. Teljesen megalapozatlannak nevezte, hogy a banki számlavezetési díjak például harmadával nőttek. Új olajmezőt fedezett fel a MOL a Dunántúlon, Somogy-Sámson határában. A decemberben végzett kutatófúrással 1250 méteres mélységben találták az olajat. Közvetlen légijáratot indít a Wizz Air Budapest és Mumbai között még idén. A magyar külgazdasági és külügyminiszter új Delhiben jelentette be, hogy a hét minden napján közlekedik majd ez a járat, amelyet hamarosan a magyar és az indiai főváros közötti összeköttetés követhet, ismertette Szijjártó Péter. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa a gázai övezetben újraindított izraeli támadások azonnali beszüntetésére és a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátására szólított fel. Folkertők hozzátette, elborzasztják az újabb izraeli bombázások hírei Gázában, amelyek több száz halálos áldozatot követeltek. Elindultak a földre az űrben rekedt asztronauták. A NASA két tavaly nyár óta a nemzetközi űrállomás fedélzetén tartózkodó űrhajósa több mint 9 hónap után indult vissza, pedig eredetileg csak 9 napra szólt a küldetésük. Itthon kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. Közben viszont megszűnt a tűzgyújtási tilalom az ország teljes területén tegnap. Végül az időjárásról. Továbbra is derült lesz az ég, a szél többfelé újra felélénkülhet, a csúcshőmérséklet 10-11 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látásélményt? Jöjjön be az EGRI Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Evezz a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az EGRI érseki papnevelő intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves, és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az EGRI kispapok.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. március 19-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsor vezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Péter Izsolt ül. Rádiónk igazgatója Percesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé, egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő Reggeli Csevegő című műsorunk vendége ez alkalommal Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke, akivel beszélgetünk a Nemzeti Faültetési Program tapasztalatairól, valamint a közösségi kertek megvalósíthatóságáról, a tervezett helyszínekről. A Vízvilág napjához közeledve arról is beszélünk, hogyan érdemes háztartásunkban visszafogni a vízfogyasztást, mit tehetünk kertjeinkben a talajvíz megtartásáért. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. A mai adásban elérkeztünk egyháztörténelmi sorozatunk utolsó adásához. Az elhangzott 114 adásban Buda Péter atyával Klész Beáta beszélgetett.
Egy szó ragadott meg ebből a szép fölvezetésből, a hálás. Ez egy hálás téma. Mindazok ellenére, hogy ez a 2000 év, ez láthatjuk, hogy tele volt problémával. Tehát az egyház, amelyet Jézus Krisztus alapított, amelyet a Szentlélek vezet, sosem volt egy nyugalmi állapotban. Még akkor is, amikor úgy tűnt, hogy nem nagyon történik semmi az egyházban, igazából akkor is annyi belső feszültség, annyi probléma, annyi kihívás volt az egyház számára, aminek az oka az, hogy Jézus vette a bátorságot és az egyházat rábízta az emberekre.
9 óra után Tokai vételkörzetünkben Kilátó című műsorunkat hallhatják, melyben Tátra Ivanda, metamorfózis alkotófejlesztő meseterapeuta, a Meseút Egyesület elnöke lesz a vendégünk. Témánk pedig, hogy a mesék milyen szerepet töltenek be különböző életkorban és élethelyzetben. Napról napra című regionális műsorunk mai adásában Szent Irmai Lászlóval, a Miskolci Egyetem Comenius tanítóképző karának nyugalmazott déken helyettesével beszélget szakmája szeretetéről, valamint a bábjáték fontosságáról és jelentőségéről, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Az egész életemnek a legnagyobb gazdagsága abban van, hogy megtanították, hogy ez egy olyan szakma, amelyeket úgy kell érteni, én tudom, hogy milyen manót akarok tanítani, és ha ezt én tudom, akkor le is tudom írni. Azt is le tudom írni, hogy mit egymás után hogyan. Olyan ember nem fog, veréb nem fog sast megtanítani repülni. Tehát legyek sas, aki tudja, hogy a sas hogy repül, majd fognak jönni utánam a kölykök, mert látják, hogy hogy repül a sas. Így kell repülni, gyertek, repüljetek.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban folytatjuk a Média a Családért díj idei elismertjeivel a beszélgetést. Ma Nagy József lesz a vendégünk. A 24.hu újságírója a vérplazma biznisz hátterét tárta fel díjnyertes cikkében. Ajánlónk következik a mai műsorhoz.
A riportom onnan indult, hogy voltam egy családnál, egy 8 gyerekes anyánál, 29 éves 8 gyerekes anyánál, aki 3 gyerekét nevelte, másikötöt már elvették tőlem, egy egészen méltatlan pici helyem. Ezen fűthető lakásban él a férjével, aki egyébként szerényen munkaképes, a szemével volt baj egyébként. Ez a nő pedig neveli a gyerekeit, 12 órába bejár Miskolcra egy étterembe mosogatni. Azt csinálta, hogy miközben ugye pühetente lehetne egyszer adni, ő Miskolcon akkor Liban három, most nem tudom mennyi, most akkor 3 plazmagyűjtő cég működött, és elment hétfőn egyikhez, kedden másikhoz, szerdán a harmadikhoz, aztán utána csütörtök, péntek, szombat megint, és akkor ez így pörgette, hogy ezek nem értek össze.
Ezt követi a Lélekszava, amelyben a legszebb és legismertebb katolikus imákról Kormos Csaba atya elmélkedését hallhatják. A második részben a boldogságos Szűz Máriával, Jézus Krisztus édesanyjával kapcsolatos imákról lesz szó. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. A mai adásban a miskolci Aranykorona középkori történelmi étterem, Böjtölj velünk, légy mértékletes elnevezésű programjáról beszélget Szendrei Mihállyal, az étterem vezetőjével, tulajdonosával, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
A mi kezdeményezésünk a mértékletességet tekintve azon dolgokra vonatkozik, amelyekben alapvetően az emberek túlzásba esnek. Tehát szenvedélyükké válik, kontrollálhatatlanná válik, vagy kiesik az ő hatásuk alól, és így már nehezen tudják az életükkel összeegyeztetni. Én azt gondolom, hogy ebben van ennek a böjti időszaknak, vagy ezeknek az alkalmaknak a lehetősége. Kicsit olyan, mint az évvégi fogadalom, hogy itt meg tudja kezdeni azt a folyamatot, amiben azt mondja, hogy na most leteszem, most abba hagyom, most egy kicsit visszaveszem, egy kicsit, ahogy szó szerint értendő, mértékletességet tanúsítok.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Kányádi Sándor Dísztelen dal című versét a szerző előadásában hallhatják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Józsefről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben a női és férfi gondolkodás különbségeit többek között Márai Sándor és József Attila művei alapján mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezt követően Népzenei Kincsestár című összeállításunkkal jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsor kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Szívom a létét, az égkék, s látom a parton a békét, nézz szét egy fénykép, majd huppanj le hozzám. Terüljünk el, elmondjunk csillagot, aztán éljünk. Le a nappal, ott a parton a harcom is vége.
véget ér, amit mindig vívtam magammal. Kell egy ház, ami bennünk épül, üresen, hamis kincs nélkül. Ha kész lesz, majd költöd be hozzám. Kell egy ház, lent az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Kedves hallgatóink, most következő Reggeli csevegő című műsorunk vendége ez alkalommal Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke, akivel beszélgetünk a Nemzeti Faültetési Program tapasztalatairól, valamint a közösségi kertek megvalósíthatóságáról, a tervezett helyszínekről. A vízvilágnapjához közeledve arról is beszélünk, hogyan érdemes háztartásunkban visszafogni a vízfogyasztást, mit tehetünk kertjeinkben a talajvíz megtartásáért, és arról is beszélünk, hogy a szövetség tagjai miként dolgoznak azon, hogy a bükkben megtartsák a vizet. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a környezetvédelmet helyezzük a fókuszba. Arról fogunk beszélgetni, hogy volt itt ugye faültetés, vízvilágnapra is készülünk, üdvözöllek itt a stúdióban.
Jó napot kívánok, szia!
A faültetést nemrégiben szerveztétek meg, ez egy ilyen nagyszabású faültetés volt, több ember segítette ezt a munkát. Hogyan zajlott, mikor történt?
Hát honnan kezdjem, hogy melyik tavaly április óta tervezi ezt a 10 millió fa, ez ma már egy országos közösséghálózat, nem tudom hány tagcsoportunk van, hány településen vagyunk ott, mennyi ültetésünk volt, már olyan 500 ezer fánál tart ez a mozgalom Magyarországon, ugye a cél a 10 millió fa, tehát ez, ha minden magyar ember elültetne egy fát, akkor 5 perc alatt kész volna ez a program, de hát nem tartunk itt, tehát hogy nem egyszerű még 500 ezer fát sem elültetni, és tavaly találták ki ezt a Nemzeti Faültetés Napját, ami szerintem egy zseniális dolog, tehát hogy a nemzet az mindenféle dolgot is csinálhat, de milyen jó lenne, ha együtt fát ültetne például. És ez a március 1-e idén lett az első ilyen Nemzeti Faültetés Napja, ahol természetesen mi egriek is kivonultunk, és egy miavaki erdőt bővítettünk ki, tehát mi is elültettünk olyan 1000-1200 fát ebben a nagy országos programban, amiben összesen 97 ezer fa lett elültető az országban, és ilyen, nem tudom, 6000 önkéntessel 260 helyszínen, tehát mondom, hogy nagyon jók a számok, és ez csak az első volt. Tehát, hogy is ez ugye Egerben is egy ilyen 30-40 önkéntest jelentett maximum, ugye több helyszínünk is volt, meg Csemetét is osztott, tehát ez még nem számoltam össze, de hogy ez 40 ember mozdult meg Egerben, mi lesz, ha jövőre 400 mozdul meg, aztán 4000, szóval ezt lehet azért még folytatni.
Hova vittétek a fákat, és egyáltalán milyen fákat ültettetek?
Mi az önkormányzattal vagyunk olyan együttműködésben is, hogy mindig kunyarálunk tőlük mindenféle területeket ültetni. Tehát egy civil szervezet ugye nem vehet földet Magyarországon, a fáknak meg valami hely kell, és ezért magán emberektől kapunk ültetésre helyszínt, illetve nagyon jó partner erre az önkormányzat. Ez nem csak Egerben, tehát ez már Gyöngyösen, Budapesten, stb. Minden működik, ahol ezt együttműködéseket tudunk építeni, kis településeken még inkább, és az egri önkormányzattól is van már két ilyen területünk is, ahol garázdálkodhatunk tulajdonképpen, amit megkaptunk tőlük hosszú távra, és ez amúgy az M25-ös behajtójánál van a körforgalomnál az egyik cikkely, mielőtt elhagynánk Egert, csak jobbra kell nézni, és akkor már látjuk a most elültetett miavaki erdőt, ott már két éve ültetünk, Vannak iskolai partnereink, a Kerecsendi Általános Iskola az állandóan ott van, ezeken a programokon nagyon szeretnek ültetni a gyerekek, és velük kezdtük tavaly, és most pedig kibővítettük, tehát hogy 80 négyzetméterről 300 négyzetméteresre csináltuk ezt a Milwaukee erdőt, ez plusz 1200 fát jelent a már meglévő 3-400 fa mellé.
És akkor ez segítette 40 önkéntes?
Igen.
Ezen a napon.
Hát mondom, hogy ott kint az ültetése 21 nehányan voltunk, de plusz még ezt országos csemeteosztás is kiegészítette ezt a programot. Az is legalább, hát nem tudom hány helyszínen, de nagyjából minden megyében volt. Tehát mi Egerben voltunk, az a helyszín, ahol lehetett jönni ültetni. Még megyén túlról is jöttek. Tehát az emberek beültek az autóba, és 60-80 kilométereket vezettek, hogy 10 fát per személy fölvehessenek nálunk. Aláírással természetesen nagyon komolyan regisztrálni kellett.
Akkor azt láttátok, hogy milyenek voltak a számok itt a csemeteátvételni?
Hát mondom,
milyenek voltak?
Hát 1000-valahány száz fát osztottunk ki, tehát 101 nehány embernek, 106 vagy 110 embernek osztottunk mi. Fákat amúgy intézmények is kaptak, tehát óvodák is jöttek, például ők Douglas fenyőt kaptak, az már nagyobb méretű volt, de ezek erdészeti csemeték, amit otthon magántörleten el lehet ültetni, térképen be vannak jelölve ezek az ültetési helyek, azért nagyon jól mutat az a térkép, amin ez a 260 helyszín plusz a magánszemélyes ültetések vannak rajta.
Miért fontos a faültetés? Úgy összességében.
Hát mi úgy gondoljuk, környezetvédők, bár ebben például van vita, tehát komoly szakmai viták vannak ebben, hogy lehet-e mindenhova fát ültetni, mennyi fát ültetünk, hogy mennyire szárad ki ettől a Kárpát-medence.
Hogy milyen fát, ugye?
Meg hogy milyen fát ültetünk, igen, tehát mi a... Ez egy elég, hogy mondjam, egy konzervatív vagy környezetvédő vonal, ez a 10 millió fa is, és az életfa is. Itt Heves megyében, tehát mi őshonos Kárpát-medencei fákat ültetjük, nem szeretjük a kertészeti fákat, nem szeretjük a hibridizációt, meg a mindenféle génmódosított, kezelt, stb. Akármilyen fákat. Tehát azokat a fákat, amik az elmúlt, nem tudom, 500 és 10 ezer év között bizonyítottak itt ebben a Kárpát-medencében.
Mert ugye bekerülnek ezek az invazív fajok?
Ami... azok ellen például keményen harcolunk. Tehát nagyon sok olyan területünk van Pesten is, ahol ezt a gledícsiát értjük kifelé, és ültetünk valami más a helyébe. De ugyanez az akáccal, tehát nem ültetünk akáccot.
Akartam mondani, hogy az akácc az egy klasszikus.
Igen, mert... igen, ez egy érdekes vita ez is. Tehát jó az akácc, én is nagyon szeretem az akáccfészet, de az tény, hogy ez egy törekvés arra, hogy ahol már kivágnak akácc erdőt, ott azért lehetőleg valami más kerüljön a következő 100 évben majd a helyére.
Miért baj, hogyha invazív fajok kerülnek többségbe?
Ugye nincsenek, ez olyan tipikus példa, hogy a krumpli bogár meg a krumpli esete, de hát nagyon sok ilyen van manapság, hogy behozunk egy fajt, és nincsenek meg a, tehát egyszerűen nincs helye ebben az ökoszisztémában itt a Kárpát-medencében, nincsenek meg a természetes ellenségei, a gombái, a kórokozó és a gyógyító biokapcsolatai, és ezért aztán, ha szerencséje van, ha ez egy olyan faj, akkor elkezdi leuralni azokat, akik már az elmúlt pár százezer évben alkalmazkodtak ehhez, és megvannak a maguk szabályozó fajai. Tehát ezek nincs, egyszerűen kilógnak az együttműködésből, és ezért megtehetik azt, hogy gátlástalanul szaporodnak.
Terveztek ti hasonló akciókat, ha nem is faültetés, de akár a magas ágyás, ugye azt ti kezdtétek el ott a civil közösségi házban, hogy valami hasonló akciót terveztek-e?
Egerben is szerettünk volna még egyet az északi lakótelepen, most igaz, ezt nem adtuk föl, tehát hogy ezt már pár éve most lett volna rá egy pályázat. Ez most nem jött össze, de ez egy dolog, tehát hogy mi hosszú távon gondolkodunk. Egy közösségi kertünk már van Egerben, nyilván elférne több is, ebből szeretnénk többet is csinálni. Ez amúgy pénz és lehetőség, meg önkéntes, meg közösség kérdése is. Ami viszont új hír, vagy ami érdekes, hát hogy most Gyöngyösön fogunk egyet csinálni. Most vasárnap lesz ott egy életfa ökopark építés, ami már tényleg ilyen 60-80 regisztrált önkéntesnél tartunk, tehát egy nagyon jó program is lesz vasárnap. És délelőtt 10-től, hát este kifulladásig nagyjából sötétedésig, tehát mondjuk 5 óráig, 4-5 óráig fogjuk ezt csinálni. Ott is építünk egy közösségi kertet. Ma pakoltam a raklapokat, meg ma szereztem hozzá itt Egerbe raklapot, amit el kell oda majd logisztikázni, de mindegy, az a lényeg, hogy készül egy közösségi kert, egy közösségi komposztáló, és abban is lesz 3 Milwaukee erdő, tulajdonképpen ilyen háromszögben elhelyezve, ilyen, hát nevezzük ezt nyugodtan szabadtéri műalkotásnak, tehát hogy itt ezek sokkal kisebbek lesznek, nem 300 négyzetméteresek, hanem 50 és 80 négyzetméter között, és emiatt ilyen, hát erdőbonszájukat csinálunk tulajdonképpen hármat egy helyre, egymás mellé.
Mi teszi lehetővé ezt az ökoparkot Gyöngyösön?
Ez is nagyon fontos, igen. Gyöngyösnek a közösségi költségvetésére lehetett pályázni a tavalyi évben, és az ottani gyöngyösi Low Tree csoport, ez a hangosfa tulajdonképpen magyarra fordítva, ez a csoport pályázott, és ők az Életfának tagszervezete, és így az Életfa tulajdonképpen lesz a lebonyolító, ami nem baj, tehát Gyöngyösön is ismernek bennünket, ott is már nagyon sok mindent csináltunk, ott is volt ültetésünk is, úgyhogy hát tulajdonképpen megvan az együttműködés ott is az önkormányzattal, úgyhogy ebből a 4 millió forintból lesz ez, mert ez egy másfél éves program, tehát ez majd idén év végén fog véget érni, rengeteg közösségi program lesz benne, szemléletformáló program gyerekeknek, tehát ez egy 4000 négyzetméteres terület, ahol a természetes kiállításoktól kezdve mindenféle gyerekprogramok is végezhetők. Ja, úgy sütögetőt is fogunk majd építeni rá valamikor még a nyáron.
Tehát, akkor ide vártok lehet... mindenkit szeretettel?
Igen, igen. Tehát mondom, már így is sokan vagyunk, hát 200 papírpoharat vettünk, ezt remélem, hogy
hát,
elég
hogy lesz.
Bár adja Isten, hogy elfogjon, és kelljen még szereznünk. De szóval igen, tehát sok embert várunk.
Említetted ezt a közösségi kertet, a közösségi kerteket. Miért jó, hogyha az emberek belefognak ilyenekbe?
Ezt mindig azt mondom, hogy sokkal fontosabb, tehát közösségi kert nagyon jó a sorrend is, tehát hogy a közösség van elő. Ez egy sokkal fontosabb dolog, mint maga a kertészet. Kertészkedni is jó, lehet azt csinálni magányosan is, de az ilyen közösségi kertekben az ember mindig közösségben csinálja ezt. És ez egy egészen más műfaj amúgy, mint otthon magunkba, családba kertészkedni. Vagy nem tudom, több a partner. A közösségfejlesztésben amúgy is igaz, hogyha kettőt meg kettőt összerakunk, vagy egy embert, az már nem plusz kettő, meg plusz négy, hanem az mindig valahogy több. És ez így mindig ki is jön ezekbe a közösségi kertekbe is. Tehát általában ez egy jó társaság szokott lenni, szakmailag nagyon tud épülni az ember, emberileg nagyon tud épülni.
De ha már közösségi kertekről beszélünk, akkor lehet, hogy itt azon is lehetne a fókusz, hogy ugye aki ilyenbe belefog, annak lehet, hogy otthon nincs erre lehetősége.
Igen, ez mondjuk így, hogy ezek a fizikai alapjai a dolognak. Igen, tehát, hogy vannak azok a valós életbeli dolgok, problémák, hiányosságok, amik az embert a közösségi kert felé terelik. Igen, tehát mondjuk ez Budapesten biztos sokkal fontosabb probléma, mint Gyöngyösön vagy Egerben, ahol bárkinek lehet hétvégi kertje, vagy tud szerezni. Ez amúgy,
én falun... Manapság ez már lehet, hogy nem annyira elérhető.
Én falun lakom, és a kerteknek a 80%-a nincs művelve. Tehát ha nagyon akarnék, nem tudom, hogy mennyit kérhetnék kölcsön a öreg nénéktől, fiatal pároktól, bárkitől, aki nem csinál semmit a hátsó kertjével. Úgyhogy van itt mozgástér, de mondom, hogy itt, tehát ez is fontos, hogy valami hiány, tehát például egy lakótelepi lakás arra sarkal egy ember, persze ezért lenne nagyon fontos helyszín az északi lakótelep, ahol valószínűleg hatalmas sorban állás lenne, arra nem tudom, akárhány ágyást csinálnánk is, mind megtelne. Úgyhogy igen, van ez az igény, a másik az egészséges élelmiszer miatt igény is, tehát oké, hogy a közösség mellé, tegyük mellé azt, hogy sokkal jobb a saját paradicsomunkat enni, mint a boltból venni valamit, ami úgy néz ki, mint a paradicsom, de hát...
De hogy nem úgy termett, meg hát nem biztos, hogy látott földet vagy napot.
Igen, 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 ezért mondom, hogy azok egészen más minőségű élelmiszerek, ha szabad lesz rájuk mondani, vagy tehát, hogy amit mi termelünk meg a saját kertünkbe közös, és most ez mindegy, hogy közösségi kert, vagy az otthoni kert, az azért egy egészen más minőséget fog képviselni, a másik pedig, hogy nem szállították, nem rakódik rá ökológiai lábnyom, amiatt, hogy helyben van, ez is egy ilyen nagyon érdekes, nem tudom, tudományterület, hogy egészen más információkat közöl velünk az a paradicsom, ami a saját kertünkből van.
Más információkat?
Más információkat, igen, tehát, hogy más, tehát ugyanazt a vizet itt, amit például mi iszunk, ugyanazt a napsüti, mint amit bennünket süt, ezek egyszer egy székely konferencián hallottam ezt, és azóta is bennem van, és így megragadott bennem, hogy ők azt mondják, hogy az a helyi élelmiszer, ami 25 kilométernél többet nem utazik. Ugyanúgy érezzem, ugyanúgy él, ugyanúgy él, mint mi, ugyanaz a föld, igen. Tehát itt ez az Eger környéki jó kis vulkáni talaj, egészen más a paradicsom rajta.
Hol tart most ez a felsővárosi, az Eger felsővárosi projekt?
Hát próbálunk helyet szerezni. Tehát ez úgy működik, hogy ugye ott is minden négyzetméter nyilván ki van használva, mi a parkban, ott a emeletes házak között próbálunk erre helyet keríteni, kérni az önkormányzattól. Nem egyszerű, de, és mondom, ehhez az is kell, hogy az önkormányzat is úgy állja hozzá, vagy megértse ezt a... Meg az ott lakók is. Lehet, hogy akkor még könnyebben menne. Na mindegy, hát ez az, hogy az Életvának a sok programja közül ez az X plusz egyedik. Remélem, hogy egyszer oda jutunk, hogy ezzel is jobban tudunk foglalkozni. És, mert mondom, egy közösségkertünk már van, és ilyenkor az ember persze hátradőlhet, hogy van, de hát ez nem elég. Ezt látjuk, hogy ez nem elég Egerben.
És oda a felsővárosban egyébként milyeneket terveztek magas ágyásban? Vagy mi a feltétele ennek, ami szükséges?
Nem minden közösségi kert magas ágyás egyben. Tehát, hogy ez ugye pénzkérdése is, itt, ami a civil közösség háza udvarán van, arra nyertünk pályázati pénzt, és ezért az látványos, meg jól néz ki, meg minden. Már az is közösségkert, ha csak felosztunk parcellára területet. Tehát oké, hogy a felsővárosban nem biztos, hogy találnánk olyan földterületet, ahol olyan minőségű a termőtalaj, hogy abban lehet, de hát ilyenkor kell komposztálni, ezért jó közösségi komposztáló, amúgy az is mehetne az északi lakótelepre egy, vagy több is akár, mert hogy ugye Pesten ez már a divat minden parkban, minden belvárosi kerületben találni közösségi komposztáló helyeket, ezt mi is elkövethetnénk itt Egerben, és akkor mindjárt lenne komposzt, amivel javíthatnánk a talajt a közösségi kertben. Úgyhogy ott oda olyat terveztünk csak, hogy egy ilyen 20 centis magas ágyások, éppen hogy megemelt ágyások, már annak is vannak mindenféle kertészeti előnyei, ha 20 centivel följebb is van egy ágyás. Már az is nagyon jó, és a másik meg, hogy még kevesebb faanyagba kerül, és kevesebb pénzbe kerül.
De miért jó, hogyha magasabban van az ágyás?
Ha te most ebbe belemegyünk szakmai dolgokba. Egyrészt ugye oldalról is üti a nap. Tehát ez úgy kezdődik, hogy egészen máshogy éri a nap az a reggeli két órában, meg az esti két órában ezeket az ágyásokat. Még az sem mindegy, hogy milyenre festjük, különben minél sötétebb színre festjük a fát ilyenkor oldalt, annál jobb. Ugye a sima hagyományos emelt ágyásoknak egy ilyen 20 centis oldalfala van 45 fokban földből. Már az, mondom, hogy egyértelműen hőmérsékleti hatása van, tavasszal sokkal jobban nő benne minden. A másik, hogy ezt a 20 centit nyilvánvalóan komposzttal fogjuk megemelni, tehát hogy ez egy korhadó, élő anyag lesz. Nem egyszerűen csak a talajt emeljük föl ennyire változatlan formában, hanem ott a növények alatt egy nagyon jó, úgy kicsit ugyanaz, mint egy 60-70 centis magas ágyásban, csak itt 20 centin csináljuk meg ugyanezt.
Annak olyan közösségek, ahol ez úgy magától elindul, hogy a közösség összefog, és ott kialakul ez a akár magas ágyás, akár nem magas ágyás, de egy közösségi kert megvalósul. Láthatunk erre itt esélyt?
Én azt mondom, igen. Tehát, hogy most megint oda kanyarodhatnék a civil közösségek házára, aminek az a feladata, hogy Egerben erősítse a közösségeket, de nem csak a mi feladatunk ez. Tehát, hogy én szerintem a társadalom minden résztvevőjének azon kell dolgozni, most ez az általános iskolában vagy az óvodában el lehet ezt kezdeni, hogy olyan emberek csöperedjenek föl, meg olyan emberek éljenek például Egerben, akik meg tudják fogalmazni ezt az igényt, mondjuk az északi lakótelepen, és el tudnak jutni oda, hogy 20-30-an összefognak, és közösen csinálnak valamit. Ebbe az irányba folyamatosan a civil szektornak is haladnia kell, fejleszteni kell a helyi közösségeket, meg generálni kell őket, meg össze kell fogni ezeket az embereket, és az embereknek is hogy mondjam, milyen tudattal kéne létezni. Így a rendszerváltás után 30-40 évvel ezen még dolgozhatunk, és még dolgozunk is nyilván egy jó 100 évig, mire olyan állapotból lesznek majd a helyi közösségeink, hogy így egy csettintésre létrejön mondjuk három közösségi kert az északi lakótelepen.
A gyerekek nagyon fogékonyak ezekre az információkra. Mennyire fogjátok meg őket?
Én is úgy gondolom, hogy 20 év alatt egyértelműen van egy előnye annak a generációnak. Ugye már most ilyen, nem tudom, 5 évente követik egymást a generációk, én sem tudom ezt követni. Nekem is van 25-től a 15 évesig három lányom, és de mondom, nagyon, nagyon látom azt rajtuk, hogy egészen más, hogy mondjam, nincsenek meg azok a rossz beidegződéseik és rossz örökségeik, mint mondjuk nekünk így 40-50 évesen. Úgyhogy nagy jövőt látok ebben. Mondom, hihetetlen látni azt, hogy a keresendő gyerekek ültetnek nálunk, és nem hagyják békén a tanárbácsit, hogy akkor mikor megyünk már megint az Életvához. Nem tudom, hogy addig harmadik vagy negyedik ültetésen vagyunk túl velük.
Hát igen, ott vannak osztályon. Az óvodák, az egri óvodák is, ahol ugye ott vannak ezek ugyan a kis kertek.
Igen, hát az Életfának, amikor erre is volt egy külön emberünk, mert nekünk volt pedagógiai programunk, akkor 10-12 óvodával voltunk kapcsolatban. Nagyon sok óvoda, az, hogy az öko-ovi legyen, hogy ilyen zöld-ovi legyen, azt mi értük el az elmúlt 20-30 évben. Úgyhogy kár, hogy ezt nem tudjuk megfelelő erőforrásokkal is megfelelő intenzitással tovább csinálni, hát ezen is dolgozni kell. Ez is sajnos pénzkérdése.
De hát, hogy ezt ők maguktól is viszik tovább. Az a,
amúgy
az
igen,
a jó példa.
Amúgy igen, tehát, hogy igen, és ezek az óvodák rendszeresen megkeresnek bennünket. Most ugye mondom, bejelentkezett iskola az oltónapunkra, ugye most jön a gyümölcsoltó boldogasszony, és nekünk már tavaly volt egy nagyon sikeres oltónapunk erre, még Budapestről is jöttek emberek, hát annyira nem hirdetnek ilyen oltónapokat, vagy annyira nem csinál más, hogy jöttek, és mondom, általános iskolások, óvodások jönnek erre a programra most már, és akkor a kicsi gyerekek tátott szájjal nézik, ahogy gyümölcsfát oltunk. Úgyhogy én azt mondom, hogy igen, tehát ezt mondom bármilyen területen, tehát a vizes program, a faültetési program, hogyha egy óvoda kér tőlünk fát, akkor tudunk adni. Tehát ma már ott tart az Életfa, hogy nagyjából bárki, aki megkeres bennünket ilyen ültetés igényel, most jó, ez ne 100 000 fa legyen, és ne gazdasági céllal, de hogy iskolák, óvodák, közösségek, ha megkeresnek, akkor tudunk fát adni.
És ha már a víz szóba került, nagyon fontos dátum közeledik, hiszen a vízvilágnapjára készülünk, ami több szempontból is fontos, egyénileg és közösségileg is.
Igen, ez is nagyon jó így ez a megközelítés, mert ugye hát azt látja mindenki, most ennek szomorú aktualitása van sajnos, ahogy a Duna is, meg a Tisza is, alig van benne víz, no mindegy, és ez nem most
vagyis
alakult
hát nem
ki.
Nem mindegy, ugye?
Nem mindegy, de igen, tehát hogy ez nem most alakult ki, hanem az elmúlt 3-4 évnek az időjárásának a hiánya, 700 mm csapadék hiányzik a Kárpát-medencéből, és mi elkezdtük ezt a élővizes programunkat tavaly évben. Mi azt szeretnénk, hogy a Bükkben, tehát az Egerpatakon dolgozunk, a Bükkben szeretnénk 100 kisvizes gátat, élőhelyet csinálni, amivel minimális, tehát pár ezer köbméter vizet tudunk visszatartani a Bükkben, és ezzel segítünk az Egerpatakon, hogy ne legyenek például akkora áradások, nem mossa el a hódoknak a gátját a víz minden évben. Az Egerpatak az nagyon, nagyon durva, aztán a második leggyorsabb patak Magyarországon, tehát hogyha jön a víz, akkor nagyon tud a Bükkből lefelé jönni, úgyhogy ez ilyen szempontból jó lenne. De hát ez az, hogy pár hete ez itt a városban is látszik, tehát hogyha van egy nagyobb csapadék, akkor ezzel nehéz mit kezdeni, nem bírják el a városi csatornák, és így itt jön a képbe az emberi vagy a családi tényező, hogy otthon mit tehetek azért, hogy kevesebb víz menjen a csatornarendszerbe.
Mit tehetek?
Hát igen, kezdjük az ország felől, tehát hogy tényleg változás van ebben a filozófiában, tehát Magyarországon amblokkot tart most már, hogy nem elvezetni kell a vizet a Kárpát-medencéből minél gyorsabban, hanem itt tartani. És ezt tényleg egészen a nagy folyóinktól föl lehet vezetni az embereknek a telkéig, a családi házak udvaráig, tehát hogy amikor esik az eső, akkor 100%-ban is azonnal elmegy róla a víz, mert elvezetem az összeset egy csatornával, le van betonozva, aszfaltozva az egész udvarom, vagy letérkövezve, vagy pedig a fákat és bokrokat ültettem meg gyepen van a birtok nagy részén, és akkor így a víznek mondjuk a 90%-át vissza tudom tartani. Nem mindegy, hogy milyen a tetőm, hogy gyűjtek-e a esővizet, van egy esővízgyűjtő tartályom, az az egy köbméter is, amit mondjuk egy ember egy tartállyal meg tud fogni egy esőről, az mondjuk 3000 családnál az 3000 köbméternyi víz, ami azonnal nem fog megjelenni a csatornarendszerben. Úgyhogy igen.
És van tartalék, amivel lehet locsolni.
Hát ez meg a másik, hogy fel lehetne ezt használni. Mondom, már az, hogyha az emberek ezt is, ugye most nagy divat, és egyre, vagyis nagyon sokan csinálnak térkövet. Az újabb őrület a műfű.
Tehát, nem egy
környezet,
nyírni,
egy környezetvédő mint élet, ezzel nem tudok mit kezdeni ezzel a műfű dologgal egyszerűen, nem értem. Kutya se érti különben, aki rajta fog haldokolni a nyári melegben, mert egy sima gyep is, tehát a sima fű is nagyon jó klimatizáló hatása van, tehát hogy folyamatosan párologtat és hűti a környezetét. Ez még a nyírod gyepnél is működik, de a műfűnél nem fog működni, a térkőnél nem fog működni, ugye a nyári felmelegedés sokkal durvább lesz a városokban. Úgyhogy arra biztatunk mindenkit, hogy szedjék fel a térkövet, szedjék fel a műfűvet, és ültessenek helyre fákat, meg bokrokat, meg gyepesítsenek, és akkor egészen más lesz például Egernek is a vízelvezetése.
Interneten keringett sokáig egy olyan fotó, ahol ugye megmutatták a hőmérsékletét annak az utcának, ahol tele volt fákkal, meg annak, ahol nem volt, nem voltak fák. Hogy mennyi, ezt, azt hiszem 10 fok különbség volt a kettő
ezt
között.
Minden nap el lehet játszani, hogy Egerben ehhez nem kell semmi, csak nem is tudom, tudományos kísérletnek nevezzem. Tehát, hogy az ember sétál az Eszterházi téren, vagy a Széchenyi utcán, és besétál a Kossuth útnak a 100 éves fasorára. Ugye ostorfák vannak ott sorban, nem tudom, 100 éves biztos van, ugye védett fasor, és mínusz 10 fok a különbség. Tehát a nyáron ezt így az ember a saját bőrén megtapasztalhatja, hogy mennyit tesz egy ilyen fasor a városi klímáért.
Mondjuk hát a belső terekhez képest, ami a belvárost érinti.
Hát igen. Nekem van egy ilyen nagy álmom, tehát én a Széchenyi sétáló utcát is el tudom képzelni, úgyhogy fasorok vannak benne. Most Pesten fotóztam pont egy ilyen utcát, ahol hol az egyik oldalon, hol a másik oldalon van egy egyméteres sáv, amiben fákat ültetünk, meg bokrokat, és akkor van egy hely, ahol az autó mehet, meg van egy olyan rész, ahol a gyalogos mehet, és így nem középen van a gyalog, vagy az autós forgalom, mint most van a Széchenyben hagyományos, ugye a régi, nem tudom, hagyományos utcakép, és a két oldalt két
hát
járda, hanem egy járda van.
Is,
hát igen, ezt mondom, hogy gyárilag így volt ez régen megcsinálva, de hogy ezt így föl megváltoztathatnánk. Aztán ugyanez a zöldetőkkel, a Bécs ugye most az összes buszmegállót befuttatta vadszőlővel, ilyen mobil edényekből vízellátás automatizálva, stb. Tehát mindent meg lehet oldani, és akkor egyre több zöld lenne a városban, és nagyon, nagyon sokat jelentene ez például a nyári klímában.
Sok olyan pozitív példa van még külföldön arra vonatkozólag, hogy ugye ezek a nagy panelek, a társasházak tetejét kezdik el mondjuk kertesíteni.
Bezony. Ugye egészen, tehát aki tudja, hogy az utolsó emeleten lakik fönt a északi lakótelep, hogy milyen meleg van, tehát hogy
hát
működik
ez.
Igen, tehát ezért mondom, hogy ez például nagyon jól tudná egy zöldtető ellensúlyozni. Bécsben amúgy már ilyet, hogy üvegházakat, meg fóliákat szerelnek a tetejét, és ott kertészkednek. Az is sokat segít, és a másik, hogy ezt a hulladékhőt, ami a télen a lakásokból keletkezik, és ugye fölfelé áramlik, azt is lehet vele hasznosítani. Úgyhogy nem mondom, nagyon sok mindent lehetne csinálni. Már eleve például most hallottam egy ilyet, ez is döbbenetes, hogy New Yorkban most azért fizetnek, hogyha eredetileg fekete vagy sötét vörös tetőt lecseréljük fehérre. Tehát, hogy fehér palával, fehér cseréppel, fehér hullámlemezzel, stb. Borítjuk a tetőt, hogy más az albedója, más a fölmelegedése a városnak. Úgyhogy mondom, itt tartunk, egy csomó jó ötlet van külföldön is, meg mondjuk Magyarországon is, tehát nem kell ezért túl messzire menni, hogy vagy ezeket megcsináljuk. Hát hajrá!
Mondjunk pozitív példákat itthon, ami mondjuk tényleg számottevő.
Hát mondom, a fásítást én ilyen szempontból nagyon fontosnak tartom. Tehát, hogy a lehetőleg, erről beszéltünk is, csak aztán nem kanyarodtam ki erre, hogy a lehetőleg egyszerűbb dolog szerintem, amit a klímaváltozás ellen tehetünk, ha elültetünk egy fát. Ugye, hogy a kínaiak mondják, hogy 20 évvel ezelőtt lett volna a legjobb időpont, a második legjobb időpont meg most van. Tehát, hogy ez tavasz van itt az idő egy fát elültetni bárkinek, és ennek például egyértelműen jó hatás van a klímára. Most Eger körül is simán lehetne erdősíteni, erdőgyűrűt lehetne készíteni a város körül, egészen megváltozna a mikroklíma, vagy például a szél, vagy a levegőszennyezettség télen. Ugye Egernek sem mindig jó a levegője, főleg a téli időjárásban. Most ez jut hirtelen eszembe. Mondom, az, hogy például Kecskeméten tudok arról, hogy már csinálnak esőkerteket. Tehát, hogy a csapadékot város szinten nem levezetik, hanem visszatartják. Nagy parkokban ezt meg lehet oldani, nálunk például az érsekkert erre alkalmas lenne. Úgyhogy tényleg ez Kecskemét nincs túl messze ahhoz, hogy az ilyen jó példákat megtanuljuk.
Visszatérve kicsit a vízre még, ha valaki a háztartásában szeretne kicsit gazdaságosabb lenni, kicsit tudatosabban felhasználni a vizet, tehát nem pazarolni, ő mit tehet?
Mármint, hogy az ivóvizet most, az ami ivóvizet, a csapból folyik. Igen. Igen, ugye ezzel is az a baj, hogy egyelőre az ivóvíznek nem emelkedett annyit az ára, mint az áramnak, meg a gáznak, meg mindennek az elmúlt időszakban. Sokat, tehát, hogy alul fizetünk a vízért. A víz ez sokkal értékesebb valamilyennél, nagyon kevés édes víz van a földön, és még kevesebb az, ami iható. És hogy ez nem, tehát ez nagyon szabad a pocsékolni. Az elmúlt 2-3 évben már eljutottunk Magyarországon is több településen oda, hogy ilyen ideiglenes vízhiány volt, meg vízkorlátozás. Ha így folytatjuk, akkor ez nem feltétlenül lesz hiány, hanem majdnem, hogy mindennapossá fog válni nyáron. Úgyhogy ezen igenis lehet és kell dolgozni. Hát most azonnal mondom a perlátor, tehát hogy pár száz forintért lehet minden csapra tenni olyat, ami levegővel keveri, és
kevesebb víz folyik.
Igen, 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 tehát hogy egy ilyen 20-40-50% is meg lehet spórolni a vízzel. Aztán ugyanez tusolóval, tehát hogy van ilyen víztakarékos tusoló, a WC-öblítés. Tehát a legnagyobb pocsékolás ivóvízzel öblíteni a WC-inket. Japán minden víz, vagy minden WC már ilyen újrahasznosított, vagy ilyen szürke vízzel dolgozik. Hát nálunk kevés ilyen rendszer van, de láttam már ilyet. Tehát, hogy láttam olyat, hogy családi házban valaki szürkevizes rendszert, rendszert épített. A kerti kútvíznek a felhasználása locsolásra, és nem azzal locsolni, nem városi vízzel locsolni, nem ivóvízzel locsolni a kertjeinket például. Aztán ugye mondtuk a köbméteres tartályt, tehát hogy a esővíznek a megfogása. Ez is ugye van az a hely, tehát Magyarországon általában ott csinálnak ilyet, esővízgyűjtőket, ahol nincs vezetékes víz, és rá van szorulva az ember, hogy én ismerek Miskolcon ilyen háztartást, ami csak esővízzel üzemel. Na, ők megtanultak takarékoskodni, meg megfelelően mosni, meg nem pocsékolni a vizet mosogatásra, mosásra, hanem igen, ez egy nagyon zöld életmód.
Ezt kicsit azt képzelni. Hiszük talán, hogy messze van még ez tőlünk, pedig hát, hogyha visszatekintünk, ugye a mostani
régen így volt,
hiány, igen. Az mondjuk a 2-3 évvel ezelőtti aszálynak is köszönhető. Az a nyár, az egy nagyon száraz nyár volt, tehát, hogy már közelítünk egy másféle égöv felé, ami
egyrészt, ami ez nem is feltétlen jó, tehát hogy a erdősztyep felé megyünk át, meg így az Alföld nagy részén mondhatjuk, hogy sivatag, félsivatagi a klíma, ugye a nyári légköri aszályok a legdurvábbak, tehát hogy a legtöbb növényünk nem tud ezzel mit kezdeni. Nem egyszerű, igen.
Készültök valamilyen programmal ennek apropóján, hogy vízvilágnapja lesz?
Igen, ugye országos rendezvény is van, tehát most ugye ez vízhete program lesz, ugye ez elsősorban az ivóvízre koncentrál, de mivel a mi programunk nem ivóvízről szól, hanem az Egerpatakról és a Bükkikarszról, ezért mi ezt a programot nyitjuk ki egy picit, ugye ennek volt egy szakmai kerekasztala, illetve van egy szakmai kerekasztala, ami tényleg nagyon sok, az egyetemtől, az Egererdőn keresztül, a Bükki Nemzeti Parkig mindenki benne van, és ennek nagyon örülünk. De most szeretnénk egy olyan kerekasztal beszélgetést csinálni, mert az Egerpatakról szól, de az egrieknek. Tehát, hogy megnyitjuk ezt, és akkor át lehet beszélni ennek a pataknak a helyzetét, ugye az aszály meg a villámárvizek kérdésétől kezdve nyugodtan föl lehet hozni a hódok problémáját, probléma ez vagy nem probléma, mi legyen az élővilággal az Eger-patak körül, mert
halak hogy mennyi van halak például?
A halak, de a jégmadár, a kócsak, ugye most mindenféle a kacsáknak az etetése az érsekkert környékén, úgyhogy na, lehet erről nagyon sok témát föl lehet hozni, úgyhogy, és szeretnénk is, hogy erről egy diskurzus legyen a városban. Most ugye a BMI-sek elkezdtek tervezni mindenféle projektet a patakkal.
Az Eger-patakkal
kapcsolatban is ott voltunk. Környezetvédőként igyekeztünk támogatni, például ilyen, hogy a gyaloghidakat befuttatni zölddel. Tehát egy csomó jó ötlete volt, ugye ezek külső szemmel jönnek ezek az egyetemista gyerekek Egerbe, és amit mi fixnek tekintünk, vagy úgy gondoljuk, hogy ez nem tudom, itt van 100 éve, vagy 50, és ennek így kell kinézni, azt ők újra merik gondolni, úgyhogy nagyon sok jó ötlet volt ez ügyben, ugye most ez is azért jutott eszembe, hogy igen, tehát hogy merjünk az Eger-patakról beszélni, egy kicsit ki van zárva a város életéből ezekkel a támfalakkal, vagy oké, most a bicikli utat levittük oda, és ez jó is, meg rossz is, van ennek előnye is, hátránya is, de mindenképpen egy kapcsolat ezzel a patakkal, és mondom, amiatt is talán, hogy ki van zárva, amiatt egy egész jó kis ilyen élő hely csatornává vált, tehát mondom, hihetetlen élő világa van, és nem zavart és béké hagyott, ezt amúgy tudják a hódok is, tehát ezért terjednek olyan szépen az Eger-patakon.
Hát akkor visszatérünk ezekre a témákra azután, hogy már túl voltatok az eseményen. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke volt a vendégünk, akivel beszélgettünk a Nemzeti Faültetési Program tapasztalatairól, és a Vízvilágnapjához közeledve arról is beszéltünk, hogyan érdemes háztartásunkban visszafogni a vízfogyasztást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, valamint technikus kollégám Péderi Zsolt nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.